Folytatjuk tovább napindító című műsorunkat a műsorunk első felének végén említett örömteli hírrel. Méghozzá a Bakony Bélbe látogatunk az elkövetkezendő percekben, hiszen a Szent Mauritius nevet viselő monostor október 20-án megújult. A részletekről szeretnénk megkérdezni Halmos Ábel bencés atyát, a Bakonybéli bencés közösség perjelét, aki már itt is van velünk a telefonvonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm Önöket és a Mária Rádió hallgatóit Bakonybélből.
Nos, hát mi is történt? Jó egy éves munkafolyamatról beszélünk, de mi történt pontosan Bakonybélben?
Bakonybél ebben az esztendőben ünnepli millenniumát. Szent István király 2018-ban alapította Szent Mauritius monostorát, Szent Günther apát, aki Niederaltájból, Bajorországból érkezett, ő volt az alapító apát, ő telepedett le néhány szerzetessel itt, és millenniumnak a kapcsán a templomunkat és a monostor bizonyos részeit szeretnénk felújítani, ez folyamatban van, a templom készült el eddig ebből a nagy munkálatból, ebből a nagy millenniumi felújításból, és október 20-án volt a templomunknak az újra szentelése.
Nagyon különleges ez a templom, hiszen több különlegesség is található most itt az újjászentelés kapcsán is. Picit bemutatná nekünk ezt a templomot?
A Szent Móricz és Vértanú társai templom, a Mauritiusnak a magyar megfelelője a Móricz, egy harmadik századi vértanú katona szent volt, akiről a templomunk elneveztetett. Ez a templom egyszerre plébánia templom, a Bakonybéli Egyházközségnek a temploma, és a szerzetesi közösségnek is a temploma, tehát egy szerzetesi templom és egy plébánia templom, vagyis az a funkció, hogy a plébániai liturgiát, istentiszteletet, szentségkiszolgáltatásoknak helyet adjon, másrészt pedig a szerzetesi közösség imádságának a helye, a zsolozsmának, a szerzetesi liturgiának a helye, és ezt szerettük volna ebben a felújításban érvényre juttatni. Ez egy alapvetően barokk templom, mert a középkori templom Bakonybélben, mint sok más helyen a török idő alatt elpusztult, 1754-ben építették, és hát most hosszú idő után most volt egy nagyobb felújítása, és ez, amit az előbb mondtam, hogy szerzetesi és plébánia templom, ez úgy jelenik meg, hogy egyrészt a plébániai liturgia számára minden szükséges dolog megvan, tehát a kellő számú hely a híveknek és minden, ami a templomba kell. A szerzetesi liturgia az pedig a stallumok, a templomnak a központi terébe kerültek elhelyezésre. A templomunknak egy tengely jelöli ki a fő irányát és a beavatásnak az irányát, ahogy belépünk a templomba, a keresztelő kúttal találkozunk, hiszen az első beavató szentség, az a keresztség, ezzel leszünk az egyház közösségének a tagjai, fogjuk tudni ünnepelni a szentmisét és a többi szentségeket, és aztán ennek a tengelynek, ennek a hosszanti tengelynek a következő pontján van az ambó, ami most egy új olajfából készült ambó, és ez ugye az ige liturgiájának a helye, vagyis hát a szentmise egyik fókuszpontja, meg hát minden ige liturgiának a fókuszpontja a szentírás szövegeinek felolvasása és az ige hirdetés, és aztán a templom fókuszpontjában ezen a tengelyen ott található az oltár, ami pedig hát olajfából készült, 300 éves olajfából készült oltár, Krisztusnak, az ő áldozatának a helye, az Úrnak az asztala, ahol a szentmise áldozatot bemutatjuk. Hát ez a tengely, keresztelőkút, ambó, oltár, és a végpontjában a szentélybe pedig hát a barokk oltár, ezek határozzák meg a templomunkat, és jelölik ki a liturgiának is az irányát, az Isten felé fordulásunknak az irányát. Valahogy a küldetésünkre is ezek világítanak rá azzal, hogy az új stallumok ide a központba kerültek, ez az imádság prioritását hangsúlyozza. Ambó az, hogy 1000 éve Szent István arra rendelte monostorunkat, hogy az evangéliumot hirdessük itt Magyarországon, és a keresztelők út pedig a megváltásunkra és arra missziós küldetésre utal, hogy tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
De hát ne parancsoljon!
Nem, befejeztem, köszönöm.
De hát ne feledkezzünk meg Szent Gellértről sem, aki hathatós közbenjárásával segíti a bakonybéri Szent Mauritius monostort, ugye?
Így van, a Szent Gellért is töltött 7 esztendőt Bakonybérben, 1023-tól 1030-ig. Innen hívta előtt Szent István Csanádi missziós püspökség élére. Szent Gellértnek az erekéjét kaptuk meg Székesfehérváros Pányi Antal püspök úrtól az évnek az elején, és márciusban a felújításnak a kezdetén a Szent Gellért erekéjét helyeztük el az oltárkőbe, az oltár alatti kőbe, és fölé épült az oltárunk. Tehát Szent Günther mellett, és a védőszent Szent Mauritius mellett Szent Gellért, ami másik patronusunk, ő egyszerre a missziós hivatásunknak is, meg ennek az elmélkedő szentírást, kutató szentírást olvasó, és abból táplálkozó szerzetes életnek is a mintaképe, amit mi szeretnénk itt az életünkben megvalósítani.
Ha jól értem a szavaiból, akkor Bakonybélben különösképpen megvalósul a bencés lelkiség, hiszen kemény munkát is végeznek, ahogyan itt tegnap éppen egy munkafolyamat kellős közepébe rondítottam bele a telefonhívásommal, és a szentírást is, az elmélkedést is különös helyre, központi helyre helyezik. Jól értem?
Igen, tulajdonképpen Szent Benedek regulájának egy ilyen hármas jelszava határozza meg a bencés életünket, ez a óráját, láboráját, lége, imádkozzál, dolgozzál és olvassál. A szentírásból táplálkozunk, az Isten üzenetét naponta abból merítjük, evel kezdjük a napunkat. Naponta 4-szer gyűlünk össze a templomban imádkozni, ezekben a gyönyörű szép új stallumokban, és hát a nap többi részét pedig munkával töltjük, ami egyrészt fizikai munka, van kertünk, gyógynövénykertünk, vannak műhelyeink, és szellemi munka is természetesen, hát lelki pásztori munkát, lelki gondolói munkát végzünk, vannak kiadványaink, tehát mind a szellemi, mind a fizikai munkának teret tudunk szentelni, és ez nagyon mélyen gyökerezik a bencés hagyományban.
Ugye egy nagyon szép ünnepségre került sor október 20-án, nagy beruházásnak az egyik befejező eleme, része volt ez. A templom, a felújított templom hogyan, milyen módon tudja segíteni a közösség életét, vagy újjáéledését?
A templom az, ahogy kicsit most eddig a funkcióiról beszéltünk, hogy a plébániai és a szerzetesi liturgiának, imádságnak a házad, de a templom szimbólum is. A szimbólum a közösségnek, a monostori közösségnek, a plébánia közösségének a szimbóluma. Élő kövekből épüljetek lelki templommá, mondja Péter apostol a levelében és Pál is több helyen. Tehát az egyháznak a szimbóluma, a közösségnek a szimbóluma, és hát ez nap mint nap erre emlékeztet bennünket, hogy mi, hogy a templom az Istennek kivett, a világból kivett, szakralizált él. Ugye a felszentelés szertartása maga is szimbólumokban gazdag. Egyrészt szentelt vízzel hintette meg mindjárt a szertartás kezdetén Ciril főapátúr a templomnak a falait, az ott megszent, a keresztelő kútban megszentelt vízzel. Aztán Asztrik főapátúr a püspök, nyugalmazott főapátunk, ő pedig szent olajjal, krizmával kente meg az oltárt, ezt a gyönyörű olajfa oltárt, és ezen a megkent oltáron, öt kőlapon, izzó parázson töményt hát füstölt el, és füstölte meg az egész templomat, és ez a Zsoltár vers hangzott, hogy szálljon fel hozzád, Urunk, imádságunk, mint a tömjén füstje, kitárt karunk legyen előtted, kedves áldozat. Tehát a templom az egyház szimbóluma, az imádságnak a szimbóluma, hogy az Istennek szenteljük az életünket. Ahogy a teret az Úristennek szenteltük, úgy tulajdonképpen újra önmagunkat, hiszen ez a szerzetes és a keresztény életnek a lényege, hogy az Istennek szenteljük, az Istennek adjuk oda önmagunkat.
Valóban gyönyörű, szép lett a templom, és itt a beszélgetés vége felé közeledve azt hiszem kellőképpen felkeltettük az érdeklődést arra vonatkozóan, hogy aki teheti és aki tudja, látogassa meg a Bakony Béli Szent Mauritius Monostor templomát. Van erre lehetőség? Fogadnak látogatókat?
Igen, tehát egyrészt fogadunk szálló vendégeket, és ők sokszor meg tudják, vagy sok időt tudnak tölteni, és azok, akik pedig rövidebb időre látogatnak ide, őket is minden liturgiára szeretettel várunk, ez egy naptában 4 alkalommal van, reggel 7:30 délbe, 12 órakor, 5 órakor, és este 8:30. És azután, ha meg szeretnék napközben tekinteni a templomot, akkor érdemes a ajándékmódunkba bejelentkezni, mert bár a felszentelés és a templom már működik, még minden nem készült el, például az a elválasztó rács, ami az előteret a templom hajótól elválasztja, az még készülőben van, és addig napközben nem tudjuk őrizetlenül nyitva tartani a templomot, hanem akkor csoportosan lehet látogatni, illetve mindig a liturgiák előtt nyitjuk ki, de amint rövidesen elkészül ez a elválasztó rács, akkor pedig hát napközben is bármikor be lehet majd egyénileg is menni a templomba. Most azt kérjük, hogy egy csoport előre jelezze, hogyha szeretné látni, és akkor vezetővel tudjuk megmutatni.
Bízunk abban, hogy sokan meglátogatják majd ezt a templomot, és valóban a közösség, a szerzetesek, az ott élő szerzetesek, hányan is vannak?
8-an élünk most itt Bakonybérben, Bencés közösségben.
Élő lelki házzá épülnek, hiszen a megújult templom, a felújított templom erre lehetőséget biztosít. Nagyon szépen köszönöm Halmos Ábel atyának, hogy rendelkezésünkre állt, és kívánunk sok erőt, sok áldást, és valóban épüljenek lelki házzá az ott élők, és azok is, akik meglátogatják ezt a templomot. Köszönöm szépen a beszélgetést. Dicsértessük.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést mindörökkében.
Kedves hallgatóink, nagyon jó volt hallgatni, és nekem nagyon tetszett az, hogy az oltár olajfából van. Hát ez annyira közeli ugye a Szentföldhöz és Jézus életéhez. És hát ugye ott az oltáron zajlik az a szent cselekmény, amikor újra köztünk van Jézus. No, egy kicsit megpróbálom gyorsan összefoglalni azt a sok-sok mindent, amiről ma beszéltünk, illetve egy pár dolog kimarad, de nem baj, mert ráér majd a jövő héten, említem majd. No, tehát hol is kezdtük? Az evangéliummal kezdtük természetesen, mert hogy ezt így illik, mégpedig Lukács evangéliumának a, már is mondom, 13. fejezetéből a 22-től 30-ig tartó verseket olvastam, és aztán Bajzát atya mondta a gondolatait a kapuról, ami nagyon időszerű, hiszen holnap halottak, minden szentek van, utána pedig a halottak napja, és nagyon jó ilyenkor, célszerű, és üdvösségünkre válik, amikor a kapukra gondolunk, és nagyon szeretnénk azon a bizonyos szűk kapun bejutni, és ehhez segít bennünket, hogyha Szent Jónáshoz járulunk, és Szent Áldozáshoz járulunk, és imádkozunk az elhunytakért. Ez azért is nagyon fontos, mert ha Szent Jónással, Szent Áldozással és a pápa szándékára mondott imádságokkal temetőt látogatunk, vagy templomba, szentmisén veszünk részt, akkor teljes búcsút nyerhetünk az elhunyt hozzátartozóinknak, mégpedig azoknak, akik a tisztító tűzben szenvednek. Itt van előttem a Magyarországi Latin Szertartású Egyházmegyék számára elkészített direktórium, ami pontosan ezt írja, hogy csak a tisztító tűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, mind a 8 napon elnyerhető, tehát aki halottak napján, november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, egy mi atyánkot és egy hiszek egyet elimádkozik, teljes búcsút nyerhet. Nagyon fontos ez, és ne felejtsük el, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkekért csak mi tehetünk itt a földön valamit. Ők már ott magukért nem tudnak tenni semmit. Tehát egy fantasztikusan nagy kincs van a kezünkbe, és a Óbudai Hírlevélen olvasom, hogy ne feledjük el azokat, akik nekünk életet adtak, hogy nekik mi örök életet adjunk. És emlékszem, amikor az édesanyám nagyon sokat imádkozott a tisztító tűzben szenvedő rokonságért, rokonokért és ismerősökért, és akkor megkérdeztem tőle, de mondom, mi van, mamikám, hogyha ő már régen a mennyországban van, azt mondja, semmi baj, akkor azt kérem a Jóistent, hogy a következőnek számítsa be. Tehát, hogy a Jóisten tud gazdálkodni a dolgokkal, úgyhogy mi nyugodtan imádkozunk csak, és próbáljunk minél több ilyen lehetőséget kihasználni, mert jót tehetünk vele azoknak, akik a várakozás állapotában vannak, akik még nem kerülhetnek a Jóisten elé, de már türelmetlenül várják. Segítsünk neki, hogy rövidebb legyen ez a várakozás. No, és akkor, hát ez egy nagyon fontos volt, amit nagyon szerettem volna elmondani a kedves hallgatóknak, mert az én életemben is tapasztaltam, hogy édesanyám is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy az elhunytakért imádkozzunk. Hát aztán beszéltem arról, hogy lesz egy kiállítás, Zumpf András kiállítása november 8 és 23 között, ahol keresztek, feszületek, plékrisztusok Óbudán címmel tekinthetnek meg fényképeket, térképeket és mindenféle érdekes egyéb dolgot. Beszélt, és ugye körbe lehet zarándokolni ezeket az emlékeket, és hát zarándoklatról beszéltünk. Karol Vojtila a munkás nyomában zarándokoltak Lengyelországban. Aztán szentmisével ünnepelték a Bucsú Szent Lászlói Katolikus Iskola megalapításának évfordulóját. Márfi Gyula érsek úr mondta a szentmisét, és Molnár Gyula polgármester visszaemlékezett arra, hogy nem volt könnyű bizony ezt az iskolát létrehozni és egyházi kezelésbe adni, de megérte a küzdelmet, mert a szülők és a gyerekek száma mutatja, hogy érdemes volt küzdeni érte. És hát aztán egy játékot meséltem el, egy okostelefonos játékot, amit a Vatikánban már Ferenc pápa is jóvá hagyott, és áldását adta rá, ami fiatalokat érinthet, érdekelhet, hogy szenteket lehet keresni, és szentekkel lehet megismerkedni. És akkor nagyjából ennyiről volt szó. A többi majd legközelebb, úgyhogy jövő héten is hallgassanak bennünket, meg minden nap hallgassák a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenek amen.
Szeretettel elköszönöm, Kürin Károlyné, Mándi Ágnes,
Balázs Zsonett
és Csaba Zsolt a technikánál.